Dicsőség neked, drága mennyei atyám! Az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel. Köszönjük, hogy a tisztító szent vér hatása által a szent színed elé járulhatunk bármikor. Köszönjük, atyám, hogy elfoglalhattuk azt a helyet, amit te készítettél a számunkra. Hálát adunk, Uram, hogy te megerősítettél bennünket, a tenyereden hordoztál bennünket. És köszönjük, Uram, hogy te kitartást adtál nekünk. Áradni tudjunk a szellemben és a te jelenlétedben. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Köszönjük, Uram, hogy te vezetsz a te útjaidon, és hálát adunk azért, hogy te megerősítesz bennünket a te igéd által. Mert amit te mondasz, Úr Jézus, amit a Szent Szellem mond, és ami le van írva a Bibliába, az mind megegyezik. És ezek vezetnek bennünket, irányítanak bennünket, és tanácsolnak bennünket, hogy mindenkor a helyes úton haladjunk. Köszönjük a mai napot, köszönjük az áldások teljességét, amit elkészítettél a számunkra. Hálát adunk, hogy a mai napon is jelek, csodák fognak történni a te hatalmas kegyelmed által. Mert a Szent Szellem árad, árad és árad az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Köszönjük, Uram, a békességedet, a növekedést, és hálát adunk, Uram, minden magért. Mert a mag sokasodik, tudja a dolgát, felnövekszik, és újra gyümölcsöt hoz, és megsokszorozza önmagát. Megáldjuk a vetéseiteket, bármi is legyen az, az Úr Jézus Krisztus nevében. És mindez mögött az Úr Jézus áll, aki megáldja, megsokasítja a vetéseiteket, és bőséges aratást biztosít a vetők számára. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Szeretettel köszöntünk benneteket! Most elkezdtünk egy sorozatot, és a harmadik részénél vagyunk, a mag kérdése. Először beszéltünk a mag fajtákról, aztán a mag erejéről, ma pedig a mag megsokszorozásáról. Ismételten szeretném az emlékezetet támogatni, hogy milyen magfajtákat említ a Biblia. Fizikai síkon beszél a növény magjáról, az állatok magjáról, az ember magjáról, szellemi síkon pedig Jézus is maga egy mag, Isten természete, a szeretet természete is egy mag, az ige szintén egy mag, és a pénz is egy mag. Tehát ez a hétfajta mag az, ami a Bibliában fellelhető. Mai tanításunk címe a mag sokszorozás. Szükséges ezen a területen is a keresztényeknek a gondolkodásukat megújítani. Róma 12.2-ben mondja Isten igéje, hogy újítsátok meg a ti gondolkodásotokat, a ti elméteket Isten igéje által. Tehát mind jobban kezdjünk úgy gondolkodni, ahogy Isten. És ez nekünk használni fog. Használni fog, mert egy jobb életet tudunk élni, nagyobb békesség lesz a szívünkben. A világban nagyon sok ember ellentétesen gondolkodik a Bibliáról. Ellentétesen gondolkodik a problémáiról. És annak nem lesz jó gyümölcse. Nem lesz jó gyümölcse annak, amikor valaki azt mondja, hogy hát én most a kórházi ágy meg a tepsi között vagyok már. Annak nem lesz jó vége. Mert mit mondott Jézus? Meg lesz néki, amit mondott. Mert abban hisz. De a hitünket nem a negatív dolgokban kell kiépíteni, hanem a pozitív, az életet adó dolgokban. Tehát szükséges a gondolkodás megújítása. Minden területen. De most maradjunk a magnál. Eléggé ismert téma, és a múlt héten tettem is említést arról, hogy ha a szíveteken van, olvassátok el az 1 Királyok 17-ből az Ülés proféta és az özvegyasszony történetét. Tehát az 1 Királyok 17-ben az 1-től 16-ig megtaláljátok, hogy egészen egybefüggően ezt a szakaszt. Az a történet, hogy egy hatalmas szárazság volt azon a vidéken. És Isten az emberéről, a szolgálójáról, az ő háza népéről természetes, hogy gondoskodik. Hogyan gondoskodott? Azt mondta, hogy Illés, menj a patak partjára, ott lesz innivalód. És én a hullókon keresztül küldök ennivalót. Ezen a történeten keresztül betekintést kaphatunk nagyon sok mindenbe, és kérjük a mennyei atyát, hogy adjon kijelentést a számotokra az egyéb dolgokból. Megláthatjuk ezen történeten keresztül, hogy hogyan működik Isten, a megsokszorozás Istene. Isten Illésnek adott egy rendelt helyet. Illés engedelmes volt. Azt tette, amit Isten mondott, így áldott tudott maradni. Ha okoskodik, mint sokszor mi emberek, ugye az okos dobozra hallgatunk, hogy ó, hát a patak is kiszárad, az is csak egy ilyen kis vékony kis csermely. Én nem megyek oda, én nem megyek a tópartjára, mert ott sokkal több víz van. De ott meg lehet, hogy krokodilok vannak, aztán han bekapják az Illést. Szóval nem érdemes okoskodni. Ragaszkodj Isten tervéhez. Istennek van terve mindannyiunk számára, és a legjobban akkor járunk, ha mi Isten tervéhez ragaszkodunk. Tehát Illés az ott helyet elfoglalta, az Isten által készített helyet, ahol a hollók táplálták, volt vize, és Isten így biztosította számára az életfeltételt. Ugye mondhatjuk azt, hogy minden happy, van innivaló, van ennivaló, még dolgozni sem kell érte, csak a szárazság növekedett, és a patak is kiszáradt. De Istennek volt egy következő terve. Azt mondta Illésnek, hogy adok egy új utasítást, menjél tovább, és menjél el egy bizonyos özvegy asszonyházához. Ezt nézzük meg az 1 Királyok 17.9-ben. Azért bele-bele olvasunk egy-két igét, jó? Illés szintén engedelmes volt, és egy heti járóföldre volt ez a másik terület. Nem azt mondta, hogy lekopik a sarú a lábamról, meg én ki fogok fáradni, meg nem vagyok olyan kondiban, hanem ő bele akart menni Isten tervébe. Tehát 1 Királyok 17.9-et nézzük.
Kelj fel és menj el Sareptába, amely Szidónhoz tartozik, és szégy ott, én még megparancsolta ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.
Amen. Itt van Istennek a B terve. Az A terv is működött egy ideig, de eljött az idő, amikor Illés ott helye, Isten által rendelt helye megváltozott. Mi van akkor, ha Illés ragaszkodik a folyópartjához? Hát ott fog elpusztulni. Illés engedelmesen tovább ment. Tehát nem szabad emberekhez ragaszkodni, hanem mindig Isten tervéhez. Persze vannak szimpatikus emberek. A szolgálatunk során is vannak szimpatikus emberek. De volt, amikor a pásztoromat ott kellett hagynom, és más irányt kellett vennem. Annak ellenére, hogy szerettem, és nagyon hálát adok Istennek a mai napig, hogy mennyi tanultam az ő szolgálatában. De eljön az idő, amikor Isten egy új utasítást ad. Hogy indulj el, állj meg a saját lábadon, és sokféle ehhez hasonló. Tehát Illés engedelmeskedett. Egy heti járóföldre volt ez az újabb hely, ahova Isten rendelte, és amikor odaér, hogy találja meg ezt az özvegyasszonyt? Hát éppen rőzsét gyűjt, mert tüzet akar rakni. A régi időkben még voltak ugye rőzsefedő nagymamák vagy asszonyok. Amikor találkozik, olvassuk el a 10-11-es verset, először vizet kér tőle, mert a hosszú út során kiszáradt a torka. Nagyon jó ital a víz egyébként. De a hosszú út során nem csak megszomjazott, megéhezett. Másodjára már kenyeret kér, tehát enni kér. Tehát az 1 Királyok 17-ben a 10-11-es vers.
És felkelvén elmenne Sareptába, és mikor a város kapujához érkezett, ímé egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt mondanék ki: hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondanék ki: hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben.
Amen. Tehát odaért, és igennyel lépett fel. Nem kis dolog volt, amit Illés kért. A víz talán még hagyján, azért kutak csak voltak, meg volt bennük víz, de itt a kenyér, az eledel, a kritikus pont. Hát nekik is alig volt. És amikor valamiből kevés van, annak felmegy az ára. És drága. Ha a Biblia tükrében nézzük ezt a kérést, akkor igazából Illés azt mondta, hogy te asszony, ültess magot az én szolgálatomba. Vess Isten királyságába. Mert tovább azt mondja az asszony, hogy nekem mennyi van? Egy maréklisztem. És ez az egy marékliszt egy felnőtt és egy gyerek adag. Hát Illés. Tudsz te számolni? Ha te is kérsz, akkor az már két felnőtt adag és egy gyerek adag. Hát annyi nincs. Azt tudjuk az igéből, hogy Isten már korábban megparancsolta az özvegyasszonynak, hogy táplálja Illést. De ő nem szándékozott engedelmesnek lenni. Jött a kifogás, 12-es vers.
Azt pedig mondta, él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban. És most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghaljunk.
Nem jó kilátás. Ez a fajta nézet, ez a fajta vélemény, a világi vélemény, a látható szerinti vélemény. Hogy sem, nincs egy vasam sem. De Isten igéje nem ezt mondja. Azt mondja, hogy megáldottalak Krisztusban minden mennyei áldással. Filippi 4.19 szerint minden nap megvallom, hogy minden szükségemet betöltöttnek nevezem, dicsőségesen Jézus Krisztusban. Ezt mondjuk el együtt, jó? A Filippi 4.19 szerint minden szükségemet betöltöttnek nevezem, dicsőségesen Jézus Krisztusban, szellemi, lelki és fizikai szinten egyaránt. Amen. Ez lehet minden nap egy megvallás. Ez egy nagyon jó igei megvallás. Tehát az özvegy előjött a kifogásokkal. Isten nem kíváncsi a kifogásokra. Mert nála mindig van megoldás. Akármennyire szűkös időket él valaki, soha nem lenne szabad a láthatókra tekinteni. Mert ha láthatókra nézünk, akkor beugrik a félelem. És hogyha a félelem alapján cselekszünk, akkor bizony ajtót nyitunk az ellenségnek. És jön a pusztító. És el kell pusztítani. Tudom, miről beszélek, mert mindenkit megérint egyszer ez a bizonyos félelem, egyszer-kétszer. Amikor a láthatókra tekint az ember. Amikor egy pillér úgymond kiesik a talpa alól. De akkor sem szabad a láthatókra nézni. Mert Isten igéje azt mondja, hogy ne a láthatókra néz, hanem Istenre, az ő ígéreteire, a fentiekre. Tehát a félelem egy ellenség, ami megfoszt a hitünktől, megfoszt az áldásoktól, és ráadásul még a pusztítónak ajtót nyit. A pusztító pedig pusztít. Nem kell tovább ragoznom, ugye? Térjünk oda vissza, hogy hirt az asszony a kifogásokkal. Ne ítéljük el túl hamar. Ő félelemből cselekedett. És arra tekintett, hogy nincs elég. Illetve alig van. Azt hiszem, mindannyian voltunk így. Amikor az Úr szólt, hogy vessünk, hogy támogassunk valakit, hogy segítsünk valakinek. De nem engedelmeskedtünk. Az úton errefelé éppen mondtam a feleségemnek, hogy van egy a szívemben egy támogatás, az interneten időnként használok egy Bibliát. Ha nincs nálam az enyém, vagy egy másik változatot szeretnék megnézni, ott van tizenvalahány féle változat, használom. Igaz, hogy díjmentes a szolgálat, és ezt ki is írják, na de hát a működtetés az pénzbe kerül. Tehát az Úr egy összeget mutatott a szívemnek, hogy támogasson ezt a munkát, ezt a szolgálatot. Aztán úgy ellaposodott a dolog, most megint fölébredt, úgyhogy ráugrok erre, hogy be tudjam teljesíteni, úgy, ahogy az Úr akarja, és abban az időben. És nem arra tekintek, hogy most milyen vastag a pénztárcám. Ez az asszony, és sok esetben mi sem, el sem tudta képzelni, hogy az Úr képes a vető magját megsokszorozva visszaadni és visszajuttatni. Persze, hogyha az embereket erről nem tanítják, akkor honnan lenne ebben hitük? Honnan lenne rálátásuk és kijelentésük? Azt hiszem, hogy mi is tűnődtünk már így, hogyha a pénztárcámban levő 2000-es bedobom a perselybe, akkor mi marad nekem? De soha ne felejtjük el. Isten az El Shaddai. Egyik neve Istennek az El Shaddai, ami azt jelenti, hogy Isten több, mint elegendő. Erről van egy gyönyörű könyvünk is, és az a pontos címe, hogy El Shaddai, Isten, aki több, mint elegendő, Isten, aki hosszú élettel elégít meg. Tehát ő nem szentízi ki, hogy csak annyi legyen, amennyire szükséged van, ő meg akar mindannyiunkat áldani, hogy mi is áldások tudjunk lenni mások felé. Tehát Isten mindig többet ad, mint ami elegendő. Más szóval, Isten a túlcsordulás Istene. Ugye ezt a poharat, vagy egy üdítőt, sokszor azt mondja az ember, amikor vendégségben van, hogy köszönöm, csak eddig kérem, vagy félig kérem, vagy háromnegyedig kérem. De Isten még akkor is szeretné teletölteni. És nem csak teletölteni, hanem úgy tölteni, hogy már tele van, kifolyik az asztalra, aztán mindig tölti, lefolyik a padlóra, aztán kifolyik a folyosóra, kifolyik a lépcsőn az utcára. Isten ilyen bőkező. Mert hogyha ilyen sok van nekünk, akkor a járókelők is tudnak belőle részesedni. Az özvegy azt a maréknyi lisztet biztonsági tartalékoknak tekintette. Számára az a maréknyi liszt egy biztonsági tartalék volt, mert azt ma megesszük, aztán utána végünk. Ezt mondta. És úgy is lett volna, hogyha nem Isten terve szerint ténykednek és működnek. Gondoljátok azt, hogy Isten nem tudott volna Illésről más úton gondoskodni? Biztos, hogy lett volna számtalan egyéb útja és módja annak, hogy Illést ellássa. Kijelenthetjük, hogy Isten nem szorult az özvegy falatka kenyerére. Több hollót is küldhetett volna, hogy ellássák Illést, vagy bármilyen más módot. Akkor miért küldte Isten Illést az özvegyasszonyhoz? Hogy elvegye a kenyerét? Miért parancsolta meg az özvegyasszonynak, hogy Illést ellássa, hogy gondoskodjon róla, táplálja? Mert szerette volna megáldani egy aratással. De az aratáshoz mindig vetni kell. A mennyei dolgok mindig vetéssel kezdődnek. Hogyha abban az időben lett volna média, valószínű az újságban főcím lett volna, és közfelháborodás, hogy az erkölcstelen lelkész elvette az özvegy utolsó falat kenyerét. Tehát a világ így látja. A világ negatív módon gondolkodik. De bennünket nem szabad, hogy a média irányítson. Bennünket Isten beszédének kell irányítania. A világ nem érti a dolgok, hogyan mennek. A mennyei dolgok, a természet feletti dolgok hogyan működnek. Tehát abban semmi kivetnivaló nincs, bibliai szemszögből nézve, hogy Isten oda küldte az özvegyhez az Illést, és ő enni és inni kért. Gyakorlatilag Ez a vetési lehetőség biztosított egy bőséges aratást az özvegy számára. Ugye válaszút előtt volt az özvegy, hogy engedelmeskedjen, vagy ne engedelmeskedjen Isten kérésének. Ha az özvegy nem engedelmeskedett volna Istennek, akkor mi történik? Az, amit mondtak, hogy megesztük azt a kis egy adag kenyeret, és meghalunk. És nem lennének benne ma a Bibliában. Azonban az özvegy végül is engedelmes volt, annak ellenére, hogy az ő markában egy felnőtt adag és egy gyerek adag liszt volt. És ráadásul még az illés azt mondta, hogy először nekem adjál. Azaz, először vessél. Tehát ne edd meg a magot, vesd el, hogy meg tudjon sokasodni, hogy Isten meg tudja sokasítani. A 13-as verset nézzük, az 1 Királyok 17-ben.
Mondta pedig néki Illés, ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint, de mindazáltal nékem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide, magadnak és a te fiadnak pedig azután süss.
Tanultunk a szeretetről, hogy a szeretet nem önző, mindig a más érdekei tartja szem előtt, de itt nem a szeretetről van szó, itt a vetési lehetőségről. Az Ézsaiás 1.19-et otthon majd megnézhetitek, ami úgy szól, hogy akik engedelmesek, készségesek, hajlandók, azok a föld javaival élnek. És az engedelmesség az Isten iránti engedelmességet jelenti. Természetesen az engedelmesség alatt azt is értjük, hogy én engedelmes vagyok a karhatalomnak. Engedelmes vagyok a, mint gyerekként ugye, a szüleimnek. Inkább múlt időben most már, ugye. Mert Isten, akit fölénk helyez, engedelmességet vár el tőlünk, hogy a fölöttünk levőnek engedelmeskedjünk, mert így tudjuk Istent megtisztelni. Ha nem tiszteljük a velünk szemben álló embereket, akkor hogyan tudjuk megtisztelni Istent? Mert akik velünk szemben állnak, Isten teremtményei. Tehát először meg kell tisztelni Isten teremtményét, ami magába foglalja azt is, hogy megtiszteljük Istent. Ez a 2:1 akció. Tehát az Ézsaiás 1:19 határozottan kimondja, hogy az engedelmesség ára a bővölködés. És majd hozunk erre példát is. Maradjunk itt az özvegyasszonynál. Az özvegyasszony láthatók szerint a kevés kis liszt, meg a pár csepp olaj szerint mondhatta volna azt, hogy Illés, tudsz te számolni, hogy ebből hány adag jön ki? Mert valaki kimarad akkor. Vagy te, vagy én. Isten tudja, Illés tudta, hogy a vetőmag egy befektetés. És a befektetés, a jó befektetés, az mindig sokszorosan megtérül. A befektetés nem kidobott pénz az ablakon, mert lehet, hogy én magam is annak idején a templomi perselybe és egyéb más gyűjtés, vagy akármi volt ugye a környéken, úgy volt, hát jó, oda tesszük, többiek is adnak, lássák, hogy én is adtam, és, de ez nem jó mindig egyébként. És hát erről lemondtam. A Biblia tanít róla, hogy Isten a kezdetek kezdetén működésbe hozta a vetés és aratás törvényét. Hát ha egyszer vetünk, akkor elváró hittel ott kell lenni a hozamnak is. Tehát nem kiadás oldal, hanem befektetés oldal és hozam oldal. Így kell rá tekinteni. A magvetésnek van egy hatalmas nagy akadálya. Ez a félelem. Ez bizony a félelem. Megakadályoz bennünket az engedelmességben, hogy amit hallottunk az Úrtól, azt megtegyük. Illés a 14-es versben elmondja az okot, hogy miért nem kell félni. Tehát 1 Királyok 17-ben a 14-es vers.
Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt ad a földnek színére.
Amen. Tehát azt mondta, hogy egy marék liszt, párcsát, olaj. És mi az Isten ígéret? Hogy nem fog kifogyni. És a Biblia tudósok szerint ez a szárazság 3 évig tartott, és az özvegyasszony éléskamrája 3 évig nem fogyott ki. Mert a vetésnek köszönhetően ő folyamatosan aratott. Egy csoda által, egy természet feletti csoda által. Amikor Illés ezt kimondta, amit most felolvastunk, Isten ereje készen állt a csodára. És csodák ma is vannak. Tehát az özvegy egy válaszút előtt állt. A kevésre tekint, vagy Isten ígéretére, utasítására, hát jobb halak mondjuk, hogy útmutatás. Isten útmutatására, és az alapján cselekszik. Isten természetesen elvárja tőlünk, ha egyszer már leírta az igéjében, hogy ne a látható hiányra tekintsünk. Tekintsünk az ígéretre, amit az előbb megvallottunk. És bátran vessünk. Bátran, nem félelemmel. Tehát a mennyei út, az mindig vetéssel kezdődik. Lassan fűteni kell majd. De nem mondhatjuk azt a kályhának, hogy kályha, adj meleget, aztán ha adsz meleget, akkor majd kapsz fát. Hát ez így nem működik. Azt, hogy először van a vetés, ezt tudjuk a kiskertő is. Ennek az az oka, hogy Isten a teremtéskor működésbe hozta a vetés, aratás törvényét. És azt mondta, hogy amíg van éjjel és nappal, nyár és tél, addig működik a vetés, aratás törvénye. Van mindegyik? Még van. Úgyhogy ez működik a mai napon is. Imádkoztunk itt a korábbi napokban, hetekben, szeptemberi hónapban a szokásos rezsiknél nagyobb kiadások várhatók, vagy hát nem várhatók, hanem már megérkeztek ugye a csekkek, súlyadó, aztán Szentvíz csatorna, díj nálunk ugye ilyen részletekben megy. És a Uram ezt átbízzuk, hogy tanultuk, ugye? Pásztor is gyakorolja azt, amit tanít. És mit talál az egyik borítékba? Ott van a súlyadó, a Szentvíz csatorna díjnak az összege. Hatalmas Istenünk van. Betölti a szükségeket. Kell aggódni? Nem. Nem, nem. Tekintsünk még egyszer erre, ugye lelki szemeinkkel erre a történetre. Illés és az özvegyasszony. Látjátok-e, hogy Isten szeretete hogyan tükröződik vissza ebből a történetből? Isten egy szántóföldet biztosított az asszony számára, ami Illés volt, Illésnek az ellátása, és ez alapján egy aratáshoz jutott. Sok tanulság levonható ebből a történetből. Ha kevesünk is van, használjuk magvetésre, a királyság építésére, mert mi egy kevéssel nem sokra mennénk, de Isten a keveset meg tudja sokszorozni. Az özvegy úgy döntött, hogy engedelmeskedik Isten útmutatásának. És egy csoda árat rá 3 éven keresztül, amíg meg nem jött az eső, és nem lett termés. Hogyan győzhető le a kevés feletti félelem? Hát ha a kérdésben benne van, hogy hogyan győzhető le, akkor legyőzhető valahogy. Ha Isten kér, szám szerint egy összeget mutat, és kér, hogy vessük el valahova, vessük el egy szolgálatba. Jön mindjárt az ellenség, és azt mondja, hogy aha, mi marad neked? De hogyha mi hittel azt elvettük, és nem az ellenségre hallgatunk, akkor az a mag meg tud sokszorozódni, és vissza fog tudni térülni. Az özvegy döntött, elveti azt a keveset is. Pontosan mind az, amilyen volt. Ez ugye a két filléres asszonnyal hozható párhuzamba, mert ő is az összes vagyonát elvetette. Az Úr szavának hitt. És annak, amit a próféta szólt általa. Amikor a pásztorok tanítanak, akkor az Úr szól rajtuk keresztül. Az Úr szájai a pásztorok, a tanítók, az evangélisták. Tehát így kell tekinteni ezeket a dolgokat. Sokszor elhangzik valamilyen dolog, hogy mind a múlt héten is, hogy várjátok meg, amíg eláll az eső. És mire kijöttünk, addigra elállt az eső. Biztos, hogy az Úr szólt. Amikor úgy hirtelen kijön valami, amin az ember nem is gondolkodik, mert az már akkor bölcselkedés, hogyha majd én kitalálom, hogy akkor hogy lenne jobb. De amikor úgy azonnal kicsusszan valami, akkor az az Úrtól van. Tehát az Úr szavának hitt, és a szükségeik betöltettek túlcsorduló mértékben. Azért 3 évig természetfeletti csatornán, a cumisüvegen lógni, azért az nem semmi. Valamelyik Hegen könyvben olvashatjuk azt, hogy hát a szolgálat elején bizony a pénztárcája annyira lapos volt, hogy ment az úton, és ugye hát hosszú, nagy távolságok vannak az államokban, és hát már a benzin mutatója ugye lent volt, és imádkozott, hogy az Úr segítse meg, emlékeztek rá, és nem is tudom, milyen nagy távolságot ment még el, mert a mennyei benzinkútra csatlakozott föl. Régen ki kellett volna fogni a benzinjének. A történetünk kapcsán még néhány következtetés. Isten csatornákat keres. Engedelmes szíveket. Akiken keresztül ki tud nyúlni mások felé. Ismeritek a vízvezetéket. Megnyitjuk a csapot, természetes számunkra, hogy folyik a víz. Tőlünk függ az, hogy a víz csak szélnavékonyan folyik, vagy vastagon folyik. Amilyen mértékben megtekerjük a csapot. Mi történik ilyenkor a vízrendszerben? Hát a többi víz a csőben van, jön felénk a víz, és pótlódik a hegyen levő tartályból, vagy a hidroglóbuszból. Ugyanezt történik a magjainkkal. Hogy elvetjük, aztán megnyitjuk a csapot, az érkezési oldalt, a fogadó oldalt, hogy az aratás beérkezzen, és úgy, ahogy a vízrendszernél pótlódik, a víz, a mennyiség utánpótlódik, ugyanígy az áldások is utánpótlódnak. Egy másik alapigazság, hogy az el nem ültetett mag soha nem fog kikelni, és soha nem fog termést hozni. Azt hiszem mindannyian kertészkedtek, van konyhakertetek, úgyhogy ezt nagyon jól tudjátok. Ha magot vetünk, akkor mi egy áldáscsatornák vagyunk. És azon kívül, hogy áldásra váltunk mások számára, Isten felmagasztaltatik, mert akit megáldottunk, az háladással és dicsérettel megy Isten trónja elé. Következő alapigasság. Ne tartsuk többre a pénzt, mint Isten teremtményeit az embert. Ne az aratásra várjunk, a fölöslegre, hogy vessünk, mert akkor soha nem fogunk vetni, mindig toljuk magunk előtt, ugye, hogy majd akkor, ha megérkezik a fizetés, majd akkor, ha megérkezik a jutalom, majd akkor, ha beérkezik a kis maszek munka pénze, vagy akármi más. Következő alapigasság, ami ebben a történetben is fellelhető, hogy Isten nem mindig akkor kér fel bennünket vetésre, amikor nekünk alkalmas. Tehát ő nem a lehetőségeinkre tekint, ő csak az engedelmességet várja el tőlünk. Mert az engedelmességet tudja megáldani. Elhangzott a tanításba, hogy ne együk meg a vetőmagot. Mert akkor nem lesz mit elvetni. A legáldottabbak csak azon a helyen tudunk lenni, ahova Isten helyezett. És nem csak áldottak tudunk ott lenni, hanem ott van a szent oltalmunk és a szent védelmünk. Mindenféle tekintetben az a legjobb helye számunkra. Kétféle gazdasági rendszer van. Éppen tegnap írtam le e-mailben valakinek válaszoltam, aki fölkért egy ilyen hálózatépítésre. Csatlakozzak. Leírtam, hogy kétféle gazdasági rendszer van. Az egyik a világi gazdasági rendszer, amit úgy is neveznek, hogy babiloni, és van az Isten gazdasági rendszere. A kettő között az a különbség, hogy a világi rendszerre hatással van a válság, Isten gazdasági rendszerére nincs hatással a válság, az infláció. És a megsokszorozás mértéke pedig a Bibliában 30, 60 és 100 annyi. Utólag adta még az Úr a gondolatot, hogy az embereket nem hallal kell ellátni. Kezdetben lehet, hogy el kell látni hallal, de utána meg kell tanítani halászni őket. Bizony. Mert kezdetben lehet, hogy kell egy lökést adni, hogy áthidaljon egy problémát, de utána meg kell tanítani őket halászni. Halleluja. Az ige olyan, mint a brilliáns. Minden oldalról csillog, de mindig másként. Szép mondat. Az imádság nem monológ, hanem dialóg, mert Isten válaszol. Így van ez a hívő életében is. A tejet más készíti, csak le kell nyelni. Az eledelt viszont meg kell rázni. Na még egy. Egy gyülekezethez nem falak, vagy lakás szükséges elsősorban, hanem megfelelő légkör. Amen. Hálát adunk, Atyám, a mai alkalomért. Köszönjük a jelenléteteket, a szíveteket. Köszönjük, hogy szolgálhattunk felétek, és ti befogadtátok az igét.
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.